Halosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. A pálos rend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkat hallják. A mostani alkalommal szeretném egy kicsit körüljárni a Hargita fürdői kolostorunknak alapítását, az erdélyi jelenlétünknek a történelmi hátterét. Hangsúlyozom, hogy ezt valóban csak körüljárni tudjuk részleteiben, sokkal több műsoridőre lenne szükség, és bízom benne, hogy az elkövetkezendőkben, ebben a sorozatban majd megismerhetik jobban a kedves hallgatók az Erdélyben élő pálos szerzeteseknek a történetét. Minden esetre az elmúlt alkalmakkor bemutattuk a magyarországi kolostorokat, és még adósok vagyunk a sziklatemplommal is. Erre is majd sor kerül. A kolostorok bemutatásának a sorozatában tehát nézzük most a Hargita fürdői kolostorunkat. Még mielőtt a történelmi háttérre tekintenénk, a több évszázados erdélyi jelenlétünkre való tekintettel hívott meg bennünket a Gyulafehérvári Főegyházmegye nevében dr. Jakubinyi György érsekatya, amikor is egy többisi találkozás alkalmával, több is valamikor pálos kolostor volt, beszélgettünk rendi közösségünknek a jövőjéről, és az érsekatya nem sokkal ezután meghívott bennünket az Erdély Egyházmegyébe. Ez a meghívó levél már 2006-ban megtörtént, de sok minden történt az alatt, az idő alatt, így a letelepedés csak később, 2013-ban történhetett meg, és 2014. január 26-án volt az ünnepélyes kolostor megnyitás, a kolostornak a megáldása, és ezen az ünnepségen természetesen maga a főpásztor dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek volt jelen, ő celebrálta a szentmisét, és ő végezte a kolostor megáldását. Hargita fürdő hegyvidéki festői szépségű üdülőhely a Csicsói Hargita hegység délkeleti oldalán Hargita megyében, Csíkszered a megye székhelytől 21 kilométerre nyugatra. Az erdélyi hallgatók nagyon jól ismerik Hargita fürdőt, hiszen sokan jönnek ide pihenni régóta. A szívükhöz nőtt, és sokan vannak, akik annak idején, amikor a bánya működött, itt dolgoztak. Közigazdaságilag Csíkszeredához tartozik. Hírnevét nagyszámú feltörő borvíz forrásoknak, szénsavas fürdőjének és a mufettáinak köszönheti. A faluta kaolin kitermelés is ismertétette. Ma a téli sportok egyik központja. A Hargita fürdői Szent István kápolna, Gyulafehérvári főegyházmegye legmagasabban fekvő temploma, kb. 1360 méter tengerszint feletti magasságban. A fakápolna 1904 és 1909 között épült. Angi Mihály, Gyergyó Szent Miklósi és Máté György, Gyergyó alfalvi lakosok és családjuk adományából. Az egyház községet 1968-ban Márton Áron püspök nyilvánította Leány egyházá, vagyis filiává. Az elmúlt évszázadban a csíkcsicsói, majd a csíkszeredai Szentkereszt plébánia látta el a helybeli katolikus hívek lelki gondozását. A mint több ide látogató számára az 1990-es években épült meg a Szent István ház. A kápolnát 2009. augusztus 20-ára teljesen felújították, mellette plébánia épült. Az egyházközség 2010. augusztus 1-től vált önálló plébániává. A Hargita fürdői plébániát Darvas Kozma József, csíkszeredai esperes plébános kezdeményezésére ajánlották fel a pálos szerzeteseknek erdélyi újra letelepedésük helyszínéül. Remélhetően az új alapítás nem csak a lelki megújulás, hanem új pálos hivatások bölcsője is lesz, és ezt kérem is egyúttal a kedves hallgatóktól, hogy imádkozzanak azért, hogy ez az új alapítás valóban hivatások tekintetében is megvalósuljon. A Hargita fürdői jelenlétünk már egyre több erdélyi számára ismerős, és egyre többen tudják már Magyarországon is, aminek különösképpen örülünk. És tényleg, hogyha nagy ívben szeretném elmondani az erdélyi jelenlétét a pálosoknak, ugye azt látni kell, hogy azok a remeték, akik itt Erdélyben is Isten szolgálatára szentelték az életüket, egyre inkább a pálos rendhez kapcsolódtak, hiszen ezáltal számukra lehetőség nyílt arra, hogy az egyház rendjén belül, egyház jogilag is rendezve az életüket tudják megélni, a mindennapokat. Így nagyon sok remete, illetve remete közösség kapcsolódott a pálos közösségünkhöz. A sok-sok kolostor közül, remeteség közül egy-kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik kolostorunk, amely Nagyvárad közelében van, a Szent Jobbi, Bihar megyei pálos monostor, aminek elődje a Szent István király jobbját őrző Szent Jobb és Szent György bencés apátság a Berettyó jobb partján feküdt. A temető szélén fűvel borított helyszíne még felismerhető. Alapítása Szent Lászlóhoz fűződik. Történt, hogy 1078-ban Merkurius, Katapán székesfehérvári prépost apja, Szent István király sírjának felnyitásakor a Szent Jobbot titkon elvitte. Családi birtokán rejtette el. Ott, ahol megtalálták, Szent László király fából monostort építetett és bőven ellátta birtokokkal Szalacs és Szatmár vámját, a helybéli vásárt, Márkos falut és 84 ház népét rendelte szolgálatára. Ezek 17 különböző mesterséget és szolgálatot űztek. Volt köztük 12 harangazó is. A király utasítására Álmos herceg kőmonostort emelt, és abban helyezték el a Szent Jobbot. Magát a Szent Jobbot úgy látszik Zsigmond király korában visszavitték Székesfehérvárra. Ekkor a rend gyengülni kezdett. A kegyuraság és a javak kormányzósága az elnéptelenedéshez vezetett. 1474-ben Váradi Péter lett az apátság kommendátora. A Szentjobbi bencés monostort 6. Sándor pál pápa 1493-ban megszüntette. Váradi Péter és II. Ulászló király közbenjárására a pápa 1498-ban a pálosoknak adta a monostort. A pálosokat 1499. augusztus 1-én iktatta be, míg Váradi Péter tovább élvezhette a korábbi apátsági birtokok jövedelmeit. A pálosok Tar Andrástól örökmiség fejében egy kőházat kaptak Debrecen főterén, amelyet a város 1531-től 1555-ig 20 forintért bérelt. 1556-tól nem fizettek bért. Ezért 1580-ban Fráter Kristóf Mária völgyi vikárius, a rend felső magyarországi vizitátora a Leleszi konvent előtt 500 magyar forintért eladott a városnak, és az lett 1725 körül a városi szenátus székháza. Ez a Szent Jobbi kolostorunkról nagyon rövid történet, aztán nézzünk egy másik kolostort, amely a tövisi vikáriátus, erről a tövisi kolostorról már beszéltem, és forrásként használom Darvas Kozma József atyának a könyvét, a pálos rend története Erdélyben, Partiumban, Bánságban és a Kárpátalján. Ez a könyv különben megvásárolható Csíkszeredában a Kettárgyboltban, illetve nálunk a mi kolostorainkban is megvásárolható többek között Budapesten a Sziklatemplomban. A tövisi kolostorunkat, hogyha megnézzük, Hunyadi János 1442-ben a török felett aratott nagyszebeni győzelem után a pálosok kolostorát újjáépítette. Fráter György meggyilkolása után, akit 1551-ben öltek meg, a szerzeteseknek távozniuk kellett. Majd Báthori Kristóf 1579-ben visszahívta őket, a Szent Mihály kői monostort birtokukba adta. Visszatértek Tövisre, ahol a rendház már 40 éve elhagyatottan állt. Itt dolgoztak egészen 1588-ig, amikor a Medgyesi Országgyűlés kitiltotta őket is. A hívek egy része katolikus maradt, ezért a monostort Báthori Zsigmond fejedelem 1598-ban átadta a minorita ferenceseknek. Az adományozás Alfonsz szerbiai püspök, Alispán, 8. Kelemen pápa legátusa és a fejedelem engedélyével történt, amit 1599. január 23-án Gyulafehérvárt hitelesítettek. Ez sokáig bírta Toldi barát, ahogy Szabó Ferenc memoráliában írta. A Basta korszak idején a ferencesek elmenekültek, a kolostor 1603-ban Székely Mózes féle pusztítás áldozata lett. Első Rákóczi Györgytől kérik vissza a tövisi diódi kolostort, de válaszként 1653. január 15-én Gyulafehérvár tartott országgyűlés ezt elutasította. A minoriták minden lehetőt elkövettek, hogy megszerezzék a kolostort, de minden erőfeszítésük sikertelen maradt. 1701-ben Apor István erdélyi generális és kincstárnok feleségével Tövisen utazik át, és akkor elhatározza, hogy mindkét romossá lett templomot megépíteti, egyiket a felesége vallásának, a reformátusnak, a másikat a katolikusoknak. A katolikus templomot Apor, a pálos páter Radován Özséb apostoli misszionáriusnak adta át, aki az erdélyi misszió feje lévén még egy templomot szerzett a rendnek 1701-ben Ijefalván. Az alapítást Kolonics Gipót bíboros 1701-ben jóvá hagyta. A néhány cellából álló tövisi rendházba Radován atya 1702-ben vonult be Fekete Elek rendtársával. Apor a tövisi templomot 1703-ra rendbehozatta és a pálos atyáknak gazdag felszereléssel átadta. Amikor ez a templom egészen kijavítva és levetkőzve az ódonság szennyét illő szépségre tett szert, így és András püspök 1703. szeptember 8-án írja, a felszentelés ünnepélyes szertartásával a boldogságos Szűz Mária fiának ajánlotta a három oltárral együtt. Gróf altorjai Apor István 1704. január 8-án kelt levelében írja, Isten nagyobb dicsőségére, telepítvén Tövisen tisztelendő Páter Paulinus uraimékat. Fenntartásokról is gondoskodott, hogy legalább hárman vagy négyen ott becsületesen elérhessenek. Ezért minden esztendőben 100 magyar forintot adott, azon kívül bort, búzát, szalonnát, lencsét, borsót, olajat, vajat, valamint a rezidencia mellett levő tövisi malmot. A templom felszereltségéről tanúskodik az 1713-ból ránk maradt tövisi rezidencia segresének leltára. Ekkor a rendház lakója Páter Brezányi László, Páter Radován Özséb és Páter Bencsik Márton. A tövisi rendház 1714-ben jutott nagyobb adományokhoz. Ekkor adta a kolostornak Barcsai György özvegye, Boldogfalvi Klára részbirtokát és nemesi házát. Az 1738. szeptember 16-án megtartott tartományi választó káptalanon Fejér Pált tartományfőnökké és a négytagú rendi tanács egyik tagjává Radován Özsébet választották. Ekkor emelték a sasvári rendházat priorátusra, így a magyar vikariátus száma 18-ra emelkedett. A sasvári kolostorunkat nagyon támogatta Mária Terézia, felvidéken található Pozsony közelében ez a kolostor, ahol a fájdalmas szűzanya búcsújáró helye is van. Most ismét visszakapták a pálosok, nagyon sokáig a szalézi szerzeteseké volt, miután a pálosoktól elvették. A rendi élet fejlesztése céljából a bánfalvi noviciátus mellett a sátoraljhajónál is noviciátus nyitottak. Kihangsúlyozták a kari zsolozsma és a klauzúra szigorúra betartását. A tövisi kolostor anyagi állapota tehát gyarapodott, és sok más kolostorunk is ebben az időszakban, tehát a 18. században bőségesen erősödött, és hát gyakorlatilag a tövisi kolostorunk is az 1786-os feloszlatással szűnt meg. A másik ilyen kolostor, ahogy hallottuk, a tövisihez tartozott, illetve a tövisi kolostorból alapították, hozták létre, Ijefalva, Sepsi Szentgyörgytől 9 kilométerre dél irányban az Olt folyó mentén fekszik. Szebelévi Bertalan vikárius megbízta Nagy Mózest, aki 1674-ben visszatért szülőföldjére, hogy legyen Esztelnek Lemhény, Nyújtód, Bereck és a hozzá tartozó falvak plébánosa. Mivel a délre fekvő plébániák, úgy mint Szent Katolna, Hatolyka, Imecsfalva, Petőfalva, Zabola, Köröspatak, Ijefalva és Zágon pap nélkül voltak, Mózes atya azokhoz is rendszeresen ellátogatott. Jól tudta, hogy munkatársakra van szüksége, ezért Csíksomjóról kért segítséget, de elsősorban a vele egy időben Torjára eljött Páter Berzevicki Lajos és Páter Egri György pálosok segítségére számított. A kongregáció nem örült a pálosok erdélyi missziójának, de a státusz urak kérésére eltűrik őket. A jezsuiták közben járására a császár 1700-ban engedélyezi, hogy Páter Székely András és Páter Bencsik Márton pálosok Szebenben telepedjenek le. Nagy Mózes a háromszéki Szentföld szülötte 1698-ban újra indítja a hitéletet Ijefalván. Mózes pap Apor István udvarában ismerkedett meg az erdélyi pálos misszió vezetőivel, Páter Radován Özséppel, és nyomban felajánlotta neki Ijefalvát, a protestánsok legerősebb helyét. Ijefalván a Szilágy somjói származású Bialisz Ferenc adományából Mózes pap egyszerű fakápolnát épített Páduai Szent Antal tiszteletére, és elemi iskolát állított fel. Apor István termőföldet és legelőt vásárolt a plébánia részére. Mindezt 1701-ben átadták a misszionárius rezidencia vezetőinek, Páter Székely András pálos misszionáriusnak és két rendtársának. Apor közbenjárására Kolonics Lipót, esztergomi bíboros érsek 1000 magyar forintot adományozott a missziós plébánia fenntartására. Ettől kezdve a 18. század folyamán az ifalvi pálosok jártak be a közeli Sepsi Szentgyörgyre lelkipásztori szolgálatra. Az adminisztratúra földszintjén két szoba volt. A nagyobb szoba maga a kápolna, melynek teljes felszerelését a pálos Benkovics Ágoston, nagyváradi püspök adományozta. Az első emeleten 3 szobát alakítottak ki. Az oktatásban a becsületes, tanult, egyben önállóan gondolkozni tudó, vallásos magyar hazafi eszményképe lebegett előttük, mint oktató-nevelő munkájuk végcélja. A gimnáziumi törvények 15 pontja szolgált az iskolai törvények alapjául. Különösen ifalván voltak tömeges protestáns megtérések. Amikor 1704-ben Páter Székely András eltávozott, helyére az általános főnök megbízásából Páter Rácz István érkezett, aki egyben házfőnök és plébános volt. Mindemellett a sok filiát is gondozta. 1713-ban az általános rendfőnök Páter Volmut Bernát meglátogatta az ifalvi plébánián dolgozó rendtagokat. Ekkor házfőnöknek Páter Bencsik Mártont nevezte ki, aki 1717-ig működött itt, amikor a tartományfőnök elküldte őt Tüskevárra, a plébániai birtokok megmentésére és a kolostori javak adminisztrására. Az ifalvi kolostorunknak a története, annak feldolgozása, mondhatom így, hogy azért is egyszerűbb, mert hogy mind a mai napig megtalálható a plébánián az a Historia Domus, amelyet még a pálos szerzetesek kezdtek el írni, és ebből a Historia Domusból sok minden kiderül, többek között a hogyan és miképpen követték egymást a pálos szerzetesek, a pálos atyák, hogyan és milyen volt az ő életük. Tehát egy gazdag írással találkozhatnak a kedves érdeklődők, hogyha valaki kutatni akarja a pálosen történetét. Ifalván különben még a mostani templomnak a tornyában van egy szép harang, amelyet a pálos atyák öntettek, és nagy példányszámban található voltak azok a könyvek is, amelyek a pálos rendnek a könyvtárához tartoztak. Ezek most megőrzésre, Sepsi Szentgyörgyre kerültek, egy ilyen állagmegóvás után biztonságos helyre lettek elhelyezve, hogy a további pusztulástól megmentsék ezeket a könyveket. Tehát a pálosoknak a működése Erdélyben, láthatják, hallhatták a kedves hallgatók, hogy ez régi múltra nyúlik vissza, és ezért, amikor a Hargita fürdői kolostorunknak az alapításáról szó esett, akkor nem egy új alapításról volt szó, hanem igazából a pálos szerzeteseknek a visszatelepedéséről. Mint ahogy ifalván is, hogy a 2-3 pálos szerzetes volt, mi is így vagyunk most egyelőre Hargita fürdőn, hol ketten, hol hárman vagyunk, bízunk benne azonban, hogy a Jóisten segítségével minél többen választják a pálos hivatást és lépnek be rendi közösségünkbe. Kedves hallgatóink, a pálos rend történetével foglalkozó sorozatot hallották, és most a mai napon a Hargita fürdői kolostorunkhoz kapcsolódóan egy kicsi ízelítőt hallhattak arról, hogy hogyan és miképpen éltek a pálosok. Egy-két kolostort említettem, amely az 1786-os feloszlatás előtt a pálos szerzeteseknek a tulajdonában volt, de még nagyon sok helyen működtek a pálosok, akikről most nyilván nem esett szó, és hát említettem, hogy remélhetőleg majd fogunk tudni róluk beszélni, hiszen akár Gyulafehérváron is, akár Tordán is voltak, Nyárád mentén is találhatók voltak a pálosok, Gyergyóban is, vagy akár a Kászonokban is, tehát sok helyen ott voltak a pálosok, ott voltak ezek a remeték, akik imádkoztak, engeszteltek édes hazánkért és nemzetünkért. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!